Az előbb felolvasott ige szakaszból, Ézsaiás próféta könyvének 42. fejezetéből, annak a 3. verséből hirdetem Isten igéjét, eképpen a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, amikor bejövök a gyülekezetbe, akkor talán észrevettétek, hogy mindig nézem, hogy kik vagytok itt, hogy vagytok itt. Próbálok egy pillanatra majdnem mindenkinek a szemébe nézni, hogy ki van itt. Persze ez alatt a pillanat alatt nem tudom megtudni, hogy kivel mi van, de mégis úgy látom a reakciókat. Nézem az arcokat, és ez így van máshol is, és egyébként a lelkészek többség, amikor bejön, akkor ez az első, amit megfigyel. És hát csőszön szokott lenni, hogy hát ott nem lehet előre tudni, hogy a feleségem prédikál, vagy én prédikálok. Mert hát ezt körülbelül előző héten valamikor eldöntjük, de van, amikor szombaton derül ki számunkra is, hogy ki prédikál. Bűnbánattal mondom ezt. És akkor belépek, és látom egyesek arcán az örömet, a mások arcán meg a csalódottságot, hogy jaj, hát akkor nem a nagy tiszteltő asszony lesz, hanem én. És ugyanez fordítva is volt, voltunk egy idegen helyen, ahol nagyon, inkább nem mondok semmit, feleségem szolgált, fölment a szószékre, nem lehetett tudni, ott is több lelkész ült Palástban, de nem tudta még a nép, hogy a gyülekezet nem tudta, hogy ki fog szolgálni, és amikor a felesége ment fel a szószékre, akkor voltak néhányan, akik felálltak és kimentek. Nekik egy nő ne prédikáljon. Csalódottak. Mást vártak. Valami jobbat, valami nagyobbat, valami nagyszerűbbet vártak. És testvérek, erről szeretnék az Isten igéje alapján és Isten lelkének a segítségül hívásával ma beszélni, hogy sokszor valami nagyot várunk, valami katartikusat, de Isten egész másképp akar felénk jönni, másképp akar szolgálni nekünk. A babiloni zsidók szabadításra várnak. Ez az ige, amit felolvastam, ez abból az időszakból való, vagy arról az időszakról szól, amikor a zsidó nép a babiloni fogságban van, és annak a vége felé vannak már, és már ők tudhatják, hogy van egy perzsa uralkodó, Círusz, aki terjeszkedik, tudnak az ő türelmes politikájáról, hogy az idegen népeket el szokta engedni, és megengedik, hogy a saját területükön éljenek, és gyakorolják a vallásukat. És hát erre várnak, hogy majd jön egy hadvezér, aki majd a babiloni uralmat végleg összeroppantja, és végleg eltörli, és szabadulás lesz. Hadvezért várnak egy olyan karizmatikus vezetőt, aki majd lerontja a régi uralmat fegyverrel, hatalommal, és dicsőségesen bevonul, és majd az egész népet szépen haza viszi, és onnantól minden rendben lesz. És Ézsaiás valami egész másról beszél. Nem arról beszél, amire ők vártak. Nem egy hadvezérről beszél. Nem egy erős királyról, nem Círuszról beszél, hanem egy szolgáról. Egy szolgáról beszél. Ez, amit felolvastam, ez az Isten szolgájáról szóló énekek első darabja Ézsaiás könyvében. Ezeket úgy hívják, hogy Ebed Jahve énekek, az Isten szolgájáról szóló énekek, amiről nagyon sok vita van. Vita volt korábban már a zsidó írás magyarázók között is, és még azt kell mondjam, hogy ma is sok vita van, hogy kiről szól ez a szöveg. Ki ez a szolga? Van, aki azt mondja, hogy Isten szolgája, azaz Izrael maradéka, akik megmaradtak, és ő nekik szól az Isten. Mások azt mondják, hogy ez a messiás király, maga Jézus Krisztus. És a szövegből megérthetjük, hogy igen, róla van szó. Ézsaiás a 6. században Krisztus előtt beszél egy messiásról, aki nem a körülményeket fogja megváltoztatni, hanem a lelkével, így fogalmaz az ige, az Isten lelkével fog hadakozni. És majd mindjárt elmondjuk, hogy hogyan, vagy elmondom, hogy hogyan, mit mond az ige erről. Ézsaiás nem az ő nagy problémájukról beszél, nem az elnyomásról beszél, nem erről ír. Sokkal távolabbra mutató és sokkal mélyebb dologról szól. A törvény betöltéséről, erről szól az első 4 vers, hogy jön valaki majd, aki igazán betölti majd a törvényt. És hadd mondjam, hogy a törvény betöltése az az, hogy a bűn zsoldja a halál. Mert mi a törvény? Hogy a bűnért meg kell lakolnia valakinek. Azért valakinek meg kell halnia. És hogy jön majd valaki, aki ezt betölti. A megváltásról beszél. Hadd mondjam nektek, hogy én is egész másról akartam még tegnap este beszélni, és hadd mondjam őszintén, hogy egy egész más prédikáció feküdt tegnap az asztalomon, és azt is elmondom, hogy egy hete ugyanerről prédikáltam Csőszön, de Isten megmutatta, hogy én is valami mást vártam, és rosszat gondoltam arról, amit az ige mond. Mert az elmúlt hetekben, hónapokban ez az ige többször elém jött. Nem tudom, volt-e már veletek így, hogy van egy ige, ami időről időre előkerül az életedben. Hiszem, hogy ez Isten vezetése. És én nagyon büszke voltam erre az igére. Ki is raktam, aki látta, a laptopomnak a háttérképén ez volt az ige. Hogy elhívtalak téged az igazságért, és benned ajándékozom meg népemet szövetségemmel. És én annyira büszke voltam, hogy Istenem, te rólam beszélsz. Hát én vagyok a kiválasztott lelkész. Majd én megnyitom a vakok szemeit. Majd én fogom a bilincseket leverni. Majd én szabadulást hozok az embereknek. Ó, Uram, de jó ez az elhívás! És büszkeséggel töltött el, és erről akartam prédikálni, hogy titeket is erre hív az Isten. De az Isten megmutatta azt, hogy ő az, aki szolgál. Sokat szeretjük ezt mondani, hogy szolgálat. Szolgák vagyunk, szolga vagyok, Isten szolgája vagyok, nem csak lelkészek. De hadd mondjam, testvérek, hogy ő az, aki először szolgál, és erről szól ez az ige, hogy mi egész mást várunk, azt gondolnánk, hogy na majd mi? Na majd valami katartikus dolog történik, de ő az, aki szelíden, csöndben szolgálni akar. Sokszor mi is ezt várjuk, testvérek, hogy valami átütő történjen. Ezért nagy kísértés az, ha hallunk egy megtérés történetet. Szeretjük ezeket hallani, bizonyságtételeket, hogy az Úr dolgozik. Sokszor voltam én is így, hogy hallottam nagy bizonyságtételeket, lelki élményeket, átéléseket, csodás dolgokat, amiket emberek elmondtak, hogy mi történt velük, természet feletti dolgok. És akkor azt gondoltam, hogy hát velem is ez kell, hogy történjen. Valami nagy, valami katartikus, valami különös dolog. És sokszor ezt várjuk mi is, testvérek, hogy valaminek itt történnie kellene. Majd jön egy lelkész, aki majd valami olyan áttütőt mond, olyan áttütőt csinál, ami mindannyiunkat legyalul. Vagy jön egy ébredési hullám, hisszük, szeretnénk, hogy így legyen, és akkor majd minden megváltozik, az én életem is megváltozik, semmit nem kell igazán tennem, és majd újjá lesz minden. református egyház hamvaiból, mint Főnix madár feltámad. Sok hívő ember lesz, élő lesz a kereszténységünk. Ezt várjuk. Valami nagyot, valami extrát. És talán abban a kísértésben vagyunk mi is, hogy na majd mi magunk teszünk ezért, és majd mi rajtunk keresztül, majd mi valamit megmondunk másoknak, majd mi megmutatjuk a vakoknak, hogy mi az igazság, és akkor majd lesz változás. De Ézsaiás egész másról beszél, mert aki ezt várja, az csalódni fog. Mert hogyha őszinték vagyunk, igen, eljött a szabadulás a zsidók számára, hazajöhettek, véget ért a babiloni fogság, ugye Esdrás, Nehémiásban olvasunk erről bővebben, hogy elkezdik a templomot építeni, a városfalat építeni, csodálatos dolgok történnek, de aki egy kicsit utána olvas, az tudja, hogy igazából a lelkekben nem történt változás. Csak a körülmények változtak meg. De jöttek a Makkabeus felkelések, jöttek újra a bálvány imádások, a bálványszobrok, és a messiás várás ugyanolyan erős volt, erős lett, mint azelőtt volt, mert nem történt igazán változás. Csak a körülményekben. Mert Isten az ő dicsőségét nem adja másnak, ő nem adja oda embereknek, sem eszméknek, sem kegyességi irányzatoknak, hogy majd ez fog megváltoztatni bennünket. Ő fog az ő lelke által megváltoztatni, előrevinni, tisztítani, tanítani, feddeni bennünket. Méghozzá olyan módon, hogy ő szolgál nekünk. Mert mi az ő dicsősége? Az az ő dicsősége, hogy Jézus Krisztus Isten létében eljött erre a világra, ott hagyta a menny gazdagságát, és emberré lett. És végigjárta a földi útját, egészen hű volt a keresztig, meghalt, pokorra szállt, feltámadt. Ez az ő dicsősége. Emlékeztek, talán ezt mondja Jézus egy helyen, hogy aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Hát ő ezt megmutatta, hogy ezt hogy kell csinálni. Az ő neve lett mindennél nagyobb név azért, mert mindenki szolgájává lett, pedig nem kellett volna. Ez az ő dicsősége. Mert ő szolga lett. És ez az abszurdum, ez az, amit sokan nem tudnak elfogadni, hogy az Isten, a mindenható Isten, akiről olvassuk ebben a könyvben és ebben az igében is, hogy teremtő, aki kifeszítette az eget, aki kilapította a földet, így fogalmaz a Biblia, aki teremtette ezt az egészet, az eljött szolgálni. Ez az ő dicsősége. Ez az, amit megtesz. És hadd mondjam, hogy ezen múlik minden, hogy hogy látjuk őt. Hogy ő, hogy várjuk. Biztos emlékeztek a lábmosás történetére. Jézus, amikor megmossa a tanítványai lábát, akkor odaér Péterhez. És azt mondja neki Péter, hogy az én lábamat te nem mosod meg. Hát te vagy a király, te vagy az úr, te fogod itt majd eltörölni az uralmat, hát nekem kell megmosnom a te lábadat. Te fogod majd lerontani a római igát. És akkor Jézus azt mondja, és nagyon megdöbbentő, amit mond, hogyha nem mosom meg a lábadat, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. Nagyjából ez a lényege. Akkor nincs között hozzám. Milyen megdöbbentő. Ha Jézus Krisztus nem szolga számodra, akkor nincs köze hozzád. Ne értsük félre, Jézus nem csicska, bocsánat, hogy így fogalmazok. Nem úgy szolga, ahogy sokszor mi gondoljuk, hogy Jézus, tedd meg ezt, erre vágyom, csináld meg, teljesítsd. Ő nem így akar szolgálni nekünk, viszont meg akar mosni, meg akar tisztítani, mert tudja, hogy mi magunktól azt nem tudjuk megtenni. És ezen múlik minden, hogy hogy tekintünk rá. Van-e között hozzá? Van-e közünk hozzá? Engedjük-e, hogy megmosson bennünket? Mert ő szolga. Ő egy olyan szolga, ő az egyetlen olyan szolga, aki meg tud szabadítani a rabságunkból, a szolgaságunkból. Ő nem karddal jön, nem törli el a hatalmakat, nem változtatja meg a körülményeket. Jézus után, miután ő meghalt, a római birodalom még 476 évig, legalábbis a nyugatrómai birodalom, illetve tudjátok, több mint 400 évig létezett. És még több száz évig az ő halála után üldözték a kereszténységet, nem változtak meg a körülmények. Nem lett jobb a szociális helyzet. Nem lett kevesebb betegség vagy gyilkosság. Az emberi indulatok se változtak meg. De mégis, a szívek mégis megváltoztak. A lelke által sokakat megtisztított, és mégis így terjedt el a kereszténység, hogy a körülmények nem változtak, de a szívek megváltoztak. Azt olvasjuk róla, hogy ő törvényt hirdet. És ez a törvény számunkra evangélium. Mert az, hogy ő betöltötte a törvényt, az, hogy ő kifizeti az adósságot, a tiédet, az enyémet és mindenkiét. Azt olvasjuk, hogy a szigeteken is várják az ő tanítását, ami azt jelenti, hogy az ő törvényét, hogy nem csak a zsidók, hanem a szigeteken, a zsidók számára a végső határt jelentette, a földközi tenger szigetvilága. Az volt a világ vége, hogy nem csak a zsidók számára, mindenki számára betölti a törvényt, mégpedig az, hogy mindenki számára megváltóvá lesz, aki hagyja, aki elfogadja. És ő nem kiált, azt olvasok, nem lármáz. Hát ezt várják el a nagy hódítóktól. Nagy csinadratával bejönnek, bevonulnak, és minden újjá lesz. És tudjuk, hát emlékeztek, olvastuk a Bibliában, hogy amikor itt járt Jézus a földön, hát akkor is, amikor valakit meggyógyított, akkor azt mondta, hogy ne mondd el senkinek, mi történt. Persze közben máshol meg elmondja, hogy tudja ő, hogy amit fülbesúgva mondanak, azt a házak tetejéről fogják hirdetni. Ő nem akart szociális miniszter lenni, ő nem akart népszerű lenni soha. Ő nem lármázott, ő csendben szolgált. Azért jött az emberfia, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon. És ő nem fogja ma se túl kiabálni a te életedet. Nem fog lármázni. Nem fogja a te bálványaidat túl kiabálni. Nem fogja túl kiabálni a tévét, a számítógépet, a könyveket, a vallásosságod. Nem fogja túl kiabálni a politikai nézeteidet. Önmagadat sem. A saját bálványodat, amikor tükörben nézel, amikor te vagy a saját magad bálványa, nem fogja túl kiabálni, nem fog leordítani. Sem azt a világot, ami benned van, nem fogja túl kiabálni. Nem fogja ezeket eltörölni. Csak szelíden és halkan szól, és azt mondja, hogy meghalok érted, meghaltam érted, elvégeztetett, van bocsánat, lehet menni az atyához. Szövetségre léphetsz, ezt olvassuk, nem mesét mondok, ez benne van az igében. Isten szövetségese lehetsz én bennem. Hát nincs ennél nagyobb ajándék. És azt mondja, hogy hogy téged sem töröllek el. Sokan így vannak vele, én már nem bírom ezt a kereszténységet csinálni, én megfáradtam. Inkább Istenem, pusztíts el engem, én már nem tudom ezt tovább csinálni, ezt érdemlem. És talán, ha nem is magunkra, mondjuk másokra, mondjuk, hogy Istenem, most már töröld el ezt a világot, gyere vissza. És azt mondja, hogy a megtört nátszálat, vagy a megrepett nátszálat nem töröm el. Vagy nem töri el. Hányan vagyunk itt megrepett élettel? Mennyi repedés van a szívünkön, az életünkön? Repedés van a kapcsolatainkon, a családunkban. Sok-sok meg nem bocsátott dolog, sok-sok bocsánatkérésnek a hiánya. Sok sérelem van bennünk egymás iránt. És mennyi repedés van a hitünkön, amikor fogadkoztunk sok mindenen, sok mindenről, és nem tettük meg. És Isten sok mindent mondott nekünk már, de nem tettük meg. Mennyi repedés van a hitünkben. Repedés van a közösségeinken. Szétválaszt bennünket az előítélet sokszor. De azt mondja Jézus, hogy nem töröm el. Megtehetné pedig. Csinálhatná azt, amit mi szoktunk, vagy amit a termékeinkkel szoktunk csinálni, hogy hát tudjátok, hogyha valamit elviszel szervízbe, milyen sokszor van, hogy hát uram, ezt már nem tudjuk megjavítani, nem cseréljük már az alkatrészt, nem javítgatjuk, kidobjuk, vegyen egy újat, nem éri meg egyszerűen fenntartani, vegyél egy újat. Isten nem csinálja ezt veled, velem, velünk. Hát nem éri már bajlódni ezzel a néppel. Már rossz, elromlott, megrepedezett, nem jól működik. Azt mondja, hogy szolgálni akarok neked. Meg akarlak tisztítani, meg akarlak váltani. És lehet, hogy füstölgő mécses vagy, melyik mécses füstölök, hát az, amiben már kevés az olaj, nafta, füstölök már csak. Azt érzed talán, hogy én ezt már nem bírom tovább, nincs erőm. Nincs erőm az élethez. Nincs erőm a szeretetre. Nincs erőm az odaszánásra, az álhattatos kereszténységre. Nincs már erőm imádkozni, az igére odafigyelni, a másikra odafigyelni, az még pláne, mert még Istenre csak-csak, de elhordozni a másikat szeretetben, azt, ahhoz már nincs kedvem, elfáradtam, füstölgök, vagy egyáltalán az élethez, a munkához. És azt mondja Jézus, és ez az evangélium, hogy nem olt el téged, így sem. Ő meg akar újítani, ő azt akarja, hogy égjél, égjél. Hogy lángoljon benned az, amit ő akar, az ő lelke, az ő szeretete. Nem olt el, nem dob ki, nem mondja azt, hogy na jó, hát akkor ennyi volt. És ezzel szemben mit tesz? Azt olvasjuk, hogy szolgál. Mert, és mi az ő legnagyobb szolgálata, mert azt olvasjuk, hogy addig nem, ő nem reped, nem törik el, és nem alszik ki, amíg be nem tölti a törvényt. Tehát ez azt jelenti, hogy ő maga viszont vállalta az eltörettetést, vállalta az elfújatást, az eloltatást, benne van az igében. És abban töltötte be a törvényt, hogy kifizeti a váltságot, érted és értem, és ő átment ezen azért, hogy nekünk, akármilyen repedezetten vagyunk is most itt, ne kelljen megtörnünk. És azt is mondja, hogy ezentúl megnyitja a szemünket. Felnyitja a szemedet önmagadra, hogy milyen értékes vagy, és felnyitja arra is, hogy milyen bűneid vannak. Mi az, ami elválaszt ő tőle. Felnyitja a szemedet a másik emberre, a másik szükségeire. Tudom, sokan vannak itt a gyülekezetben, akik imádkoznak. Most Isten tisztelet előtt is voltak ilyenek, meg akik egész héten imádkoznak, és imaközösségben vannak. Felnyitja a szemedet arra például az imaközösség, hogy hoppá, hát valakinek még nagyobb a baja, mint nekem. Hálás lehetek. És hogy milyen szükségei vannak másoknak, és igazából az én bajom nem is olyan nagy dolog. Vagy hogyha mégis olyan nagy, akkor itt vannak mások, és közösen imádkozhatunk, és mondhatunk áment arra, amivel én küzdök. Felnyitja Isten a mi szemünket a másik emberre. És felnyitja a szemünket az igére. És meglátjuk, hogy mi az, amit ő mondani akar, és tud vezetni bennünket napról napra. És felnyitja a szemünket a világra, hogy különbséget tegyünk értékes és értéktelen között. Mi az, amivel érdemes foglalkoznunk a mindennapokban, és mi az, amivel meg nem. És azt mondja, hogy megszabadít a bűn rabságától, letöri a bilincseket. Sokan vannak, akik jönnek, és mondják, hogy különböző megkötözöttségekben vannak. Mindenféle téren. És lehet, hogy ti is, mi is úgy vagyunk itt, hogy vannak megkötözöttségeink. Van, ami ez azt jelenti, hogy van olyan dolog, amiből szeretnénk szabadulni már, de nem tudunk, mert valami megkötöz. Van ilyen bűnöd, van ilyen szokásod? Isten meg akar szabadítani bennünket. És kérik a lelkészeket, hogy segítsenek. És akkor én erre azt szoktam mondani, hogy én gyengébb vagyok ennél a hatalomnál, de van valaki, aki erősebb. Ő szolgálni akar ezzel is, meg akar szabadítani. Sokkal többnek akar téged látni, mint amiben vagy. Én is kaptam ilyen üzenetet a héten. Sokkal többet akarna Isten cselekedni veled, sőt, hadd mondjam, általad, mint amiben most vagy, de ahhoz meg kéne, hogy szabadulj. Ő el akarja végezni ezt. És azt mondja végül, és ezzel is fejezem be, hogy amit már említettem is, hogy nincs annál nagyobb dolog, hogyha ezt elfogadjuk, és őt így tekintjük, mint aki megmossa a lábunkat, aki ő szolgál, aki szolgáló Isten, hogy engedjük őt szolgálni. Mert akkor azt mondja az ige, hogy benned ajándékozom meg szövetségemmel a népeket. Istennek a szövetségese lehetsz. És ennél nagyobb ajándék nincsen. Olyan sokan keresnek szövetségeket, talán tudjuk politikában is, és mindig az erőshöz akarnak kapcsolódni, és talán a munkahelyen is, vagy az osztályban, vagy bárhol vagyunk, és ott is így vagyunk, hogy hát keresünk szövetségeseket magunknak. De hadd mondjam, testvérek, akivel Isten van, aki el tudja mondani magáról, aki reggel úgy tud felkelni, hogy Isten az én szövetségesem, nem miattam, hanem ő miatta, hát van annál jobb élet. Akarunk ilyen életet élni? Akarunk ilyen életet élni? De jó lenne. És akkor az ő dicsősége meglátszódna mi rajtunk. És akkor jöhet a mások lábának a megmosása. De előbb neki kell ezt megtennie. Neki kell szolgálnia. Szelíden, csendesen, úgy, ahogy ezt ő tudja és akarja. Amen. Most álljunk fel és gondolkodjunk el ezen egy percnyi csendben. Valljuk meg az Úr előtt, hogy milyen szabadításra várunk mi? Ki ő nekünk? Mi az, amiben szolgálnia kell felénk? Mi az, amiben esetleg rabszolgának tekintettük őt? Legyünk így közösségben az Úrral egy percnyi csendben. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te szolgálni jöttél. Köszönjük neked, hogy azért jöttél, hogy megszabadíts bennünket a pokoltól, bűneink rabságából, megszabadíts bennünket önmagunktól, az elvárásoktól, a kételytől, a sok-sok tehertől. Hogy meg akarsz tisztítani bennünket, hogy le akarod venni a terhet a vállunkról, és hogy nem törsz össze bennünket, pedig megérdemelnénk. Hogy annak ellenére, hogy oly sok repedés van az életünkön, annak ellenére, hogy oly kevés az energiánk, oly kevés az erőnk, te azért jöttél, hogy szolgálj. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csicskaként tekintettünk rád, vagy tekintünk rád. Hogy azt gondoljuk, hogy te azért jöttél, hogy a mi kényelmünket, a mi vágyainkat betöltsd. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a gyermek, akit meg akarnak óvni a szülei, de ő ezt nem érti. Akinek a szülei a legjobbat akarják, de a gyermek lázad. Sokszor ilyenek vagyunk mi is. Nem hiszük el rólad, hogy te a legjobbat, a lehető legjobbat akarod nekünk. Sokkal többet akarsz adni, mint egy puszta vegetálás, egy unott puszta lét, hanem azt akarod, hogy égjünk, érted? Az, hogy boldogok legyünk, azt akarod, hogy békességünk legyen, azt akarod, hogy tiszták legyünk, hogy mi is szolgálhassunk egyszer. Urunk, bocsásd meg, hogy azt gondoltuk, hogy a te dicsőségedet mi elvehetjük, hogy majd mi megnyitjuk másoknak a szemét, hogy majd mi megszabadítunk másokat. Urunk, legyen közünk hozzád, szolgálj nekünk, tisztíts meg bennünket a lelked által. Eléd hozzuk minden körülményeinket, de arra kérünk, hogy a lelkünket változtasd meg. Vonj magadhoz. Urunk, imádkozunk ezért a gyülekezetért. Hadd legyünk olyanok a te lelked által, akik felismerik a te szolgálatodat, és alávetik magukat annak. És hadd lássa meg ez a világ a te dicsőségedet. Cselekedj újat a mi életünkben, ahogy ígérted az igében is. Imádkozunk a betegekért, megtört emberekért, lelkileg és testileg repedezett életekért, elfáradtakért. Urunk, te adj erőt. Köszönjük, hogy megtartasz, és kérünk téged, hogy te állíts helyre bennünket. Állítsd helyre a betegeket, ha kedves előtted. És te újítsd meg az erőnket is. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, akik elveszítettek valakit. Urunk, te töltsd be a hiányt a szívükben. Te légy ott mellettük, te vigasztald őket úgy, ahogy mi nem tudunk. És imádkozunk a mi egész magyar nemzetünkért. Imádkozunk azért, hogy mindenki, hogy minél többen elfogadja ebben az országban, a szigeteken, a messze távol lévők is, hogy te szenvedő szolga vagy, aki megszabadítasz. A te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Még az áldásvétel előtt egy ráfelelő éneket énekeljünk, amit kihagytam. 464. dicséretünknek az első és ötödik versét énekeljük, és ezzel is kérjük az Urat, hogy jöjjön a mi szívünkbe. Krisztus mondja, ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekünket énekeljük most már 466. dicséretünket, és ezzel valljuk meg, rád tekint már hitem, megváltom Istenem.